Eszterházy Podcast.
Sziasztok, ez itt az Eszterházy Podcast. A mai témánk tehetséggondozás TDK felsőoktatásban. Erről fogunk beszélgetni. Beszélgető társam Homuk Erika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tanító és Óvóképző Intézetének vezetője, és egyúttal a Pedagógia Kar TDK körének a felelőse. Én pedig Sütő László vagyok, az Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének oktatója és egyúttal a Természettudományi Kar TDK vezetője.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és arról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, hogy a tehetséggondozás az talán nem csak a TDK-ban merül ki a felsőoktatásban, és milyen egyéb lehetőségek vannak még, amikkel élhetnek a hallgatók a tanulmányi idejük alatt.
Akkor kezdjük történetiségében a dolgot. Az első, amikor az ember találkozhat a versenyzéssel, az már az általános vagy a középiskolában is megtörténhet, viszont a tudományos diákkörhöz való csatlakozás az eddig legalábbis a felsőoktatáshoz kapcsolódott. Maga az OTDK egy 70 éves szervezet, ami tényleg egyedülálló Európában, hiszen egy olyan diák-mentor kapcsolatot jelenít meg, amelynek az a célja, hogy a hagyományos ilyen tesztelgetős versenyzéstől teljesen elvonatkoztatva valamely a hallgatót érdeklő izgalmas téma feldolgozásával fejleszi a képességeit, és lehetővé tegye a tehetség és hallgatóknak a kibontakoztatását. A kérdés az, hogy mi hogyan kerültünk ebbe a rendszerbe.
Az én életemben valamikor 98-ban történt az, hogy a Debreceni Egyetemnek a nappali tagozatos hallgatója lettem, és a Földtudományi Intézetben kerestem magamnak lehetőséget arra, hogy kicsit bővítsem a tudásomat ezen a területen, és így az ásványtani tanszéken találtam meg azt a lehetőséget és témavezetőt, dr. Kozák Miklóst, aki sok-sok diákot gyűjtött maga köré folyamatosan a pályája alatt, és gyakorlatilag egy ilyen pótapai szerepkörben mindig fordulhattunk hozzá, és a szakmai kapcsolatok mellett az emberi támaszt is jelentette, és gyakorlatilag úgy működtünk együtt a TDK körben, amit nem is így neveztünk, mert valójában nem, sosem nevesítettük, csak akkor, amikor a TDK, vagy az OTDK éve volt, hogy ebből OTDK dolgozatok születnek majd ezekből a közös tevékenységekből, és körülbelül egy olyan 10 hallgató dolgozott folyamatosan Miklóssal, és a legtöbb esetben, mivel támogattuk egymás munkáját, itt azért nyertes pályamunkák születtek az OTDK-k alkalmával, de nem igazán az OTDK részvétel volt a legfontosabb eleme, hanem önmagában a csapat, az együtt töltött idő és az a fejlődés, amit a laborban töltött idő, a beszélgetések, az együtt töltött étkezések jelentettek. Tehát a korona volt mondjuk az, hogy az OTDK helyezés, de talán sokkal többet ért mindaz, amit mellette emberileg és szakmailag kaptunk a folyamatban.
Azt azért el kell mondani kiegészítésként, hogy tanárnő nem csak helyezést ért el, hanem meg is nyerte az OTDK-t 2001-ben fizika, földtudományok, matematika szekció egyik tagozatában, ha jól emlékszem, éppen a környezetvédelem tagozatban, ami azért érdekes, mert 1997-ben környezetvédelem tagozatban ugyanúgy a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének Kozák Miklós féle csapatában is TDK-t nyertünk. Megvannak a párhuzamosságok, és nem ismételve teljesen azt, amit Erika mondtál, de tényleg ez a legfontosabb talán a TDK-ban az, hogy közösségalakító tényező. Tehát bárki, aki abban gondolkozik, hogy hogyan találkozhatna hasonszörűekkel, akiknél nem ló ki azért, mert ő kocka és a tudomány iránt érdeklődik, akkor pont ez a helyszín, és hát emlékszem azokra az éjszakázásokra, amikor akár hajnali 1-2-3-ig ültünk a 286-os számítógép előtt, és próbáltuk összerakni a szöveget, a dolgozatot, az ábrákat, ami nyilván azzal a felszereléssel sokkal időigényesebb volt, mint ma. Viszont senki nem érezte azt, hogy mekkora teher van rajta. Egyszerűen élveztük a munkát, élveztük azt, hogy valami eredmény születik a kezünk közül, és persze mérhetetlenül büszkék voltunk rá, hogy ezt mi csináltuk. A kérdés az, hogy ahogy haladunk előre időben, akkor hogyan láttuk a hallgatói szemüveg után immár tanárként, témavezetőként a TDK-t, mit gondolsz?
Talán változott a kör, vagyis biztos, tehát hogy a saját tapasztalatom az, hogy mi ezt egy kitörési lehetőségként éltük meg, hogy tudtunk együtt dolgozni, vagy estéket erről átbeszélgetni. Most egy picit azt látom, hogy nagyon szuverének a hallgatók, és az estik, a délutánjaik, tehát hogy ez az én idő annyira fontos, hogy ebbe nem fér bele sok esetben, még hogyha kíváncsiak is, és alapból egy ilyen tehercsomagot látnak maguk előtt, hogyha én ebbe belevágok, akkor ez nekem csak milyen többletfeladatot fog generálni, és nyilván a korukból adódóan nem látják azt, hogy milyen hozadéka lesz annak, hogyha együtt dolgoznak, vagy egy-egy témába belemerülnek, vagy határtudományok érdeklik őket, akkor ugye több kart érintő kutatásba kapcsolódnak be, és hogy ebből adott esetben ki lehet szállni, tehát hogyha megszűnik az érdeklődés, vagy az a belső motiváció, akkor az a néhány hónap, hogyha ez nem lesz nagyon hosszú távú együttműködés, az ő személyiségehez és képességéhez annyit tesz hozzá, ami a munkaerőpiacon neki mindenféle képen előnyt fog jelenteni. Én egy picit ezt érzem, hogy mivel ezt nem látják, hogy ez mi az előnye, csak a befektetett energia veszteségét érzékelik, vagy vizionálják maguk elé, ezért nehezebb őket megszólítani, és nyilván egyértelműen látszik, hogy a tudós pálya az pedig nem igazán vonzó a mai hallgatóknak. De azért ezt gyorsan hozzátenném reagálva arra, hogy éjszakákat ma már nem lehet az egyetemen éjszakákat bent tölteni, tehát az éjszakájuk biztos, hogy szabad lesz. Nekünk ez is munkával telt abban az időben.
Tudományos pálya és a felelősség kérdése érdekes. Ugye én legalábbis azzal szoktam indítani, és a Karona vezető, tehát a körvezető kollégák is ugyanezt mondják, hogy igazából arról van szó, hogy kapsz egy kis pluszt az érdeklődésedhez. Az érdeklődést próbáljuk megtámogatni azzal, hogy több odafigyelést kaphatsz, mint egy átlagos szakdolgozó hallgató, és ez nem jár automatikusan azzal a hosszú távú felelősség, hogy neked tudósnak kell lenni. Tehát talán a tehetséggondozásban a legfontosabb az, hogy ezt a terhet levegyük, és az érdeklődést, a kíváncsiságot, a motivációt helyezzük az előtérbe, és aztán, ahogy belelendülnek, akkor azért látszik, hogy akit elkapott a gépzi, nehezen lép ki belőle. De nem is kell, hogy kilépjenek, hiszen, ahogy ez előbb mondtad, ezek a képességek, amelyek egy TDK során előkerülnek, akár a csapatmunka, akár a kutatás alapú gondolkozás, akár a probléma felvetés és a probléma megoldás folyamata, ezek mind olyanok, amelyek függetlenek attól, hogy most melyik szakon van a hallgató. Úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy tanító, földrajzos, vagy éppen bölcsész, vagy társadalomtudományban van, ez az egyetemről kilépve is hasznosulhat. A másik, amiben bár egy picit eltérő oldalon, de közösnek vagyunk, az a tanárképzés. Ugye az egyetemnek ez az egyik legfontosabb területe, és ugye a TDK-ban egy csomó olyan terület van, ahol pont a tanári skillek, a tanári képességek jönnek elő, és ebben nagyon nagy előnyre tehetnek szert azok, akik megpróbálják a TDK-t. Gondolok itt a házi TDK előadásokra, gondolok arra, hogy hogyan szerkesszenek össze egy-egy ütemtervet valamihez, hogyan legyenek kész akár gyorsan valamilyen feladattal, mert jött egy határidő, és ezeket a tanítás során is nagyon jól föl lehet használni. Lásd a vizualizáció kérdését, illetve hát a különböző értékeléseknek a kezelését.
Talán még előny lehet ugye állandóan pénzükében vannak a hallgatók is, köszönhető sok mindennek, és ugye nagyon sokan vállalnak munkát, ami lehet árufeltöltés, vagy valamilyen más fizikai munka. Arra is jó lehet a TDK kutatási tevékenysége, hogy ezzel ösztöndíjakat lehet megpályázni, akár itt az egyetemen belül, illetve ugye országosan akár az új nemzeti kiválóságprogramnak a pályázatait, és ezzel is tud jövedelemre úgy szert tenni, hogy szellemi tevékenységet végez közbe, a saját képességeit ezen a területen építi, és nem feltétlenül elő munkát fejt ki egy rakodás közben. Sajnos ezt is kevesen tud a hallgatók közül, is talán azért is jó, hogy beszélgetünk róla, hogy ez is lehet egy alternatíva, ami ami erősíti azt a belső kíváncsiságot, hogy ezzel akár ösztöndíjra is pályázhat, illetve tervezzük egy kicsit itt az intézményen belül is, hogy ebben is gondolkodunk, hogy hogyan lehetne még megtámogatni bármilyen tehetséggondozó programot, hogy ne fizikai munkába kényszerüljenek, vagy más területen dolgozni a hallgatóink, hanem itt az egyetem berkein belül kamatoztassák a tudásukat.
Igen, és ha már a pályázatok, akkor ugye azt is el tudjuk mondani, hogy nem csak az egyén ösztöndíjak, hanem például az NTP pályázaton keresztül ugye az eszközbeszerzéshez, illetve az eredményeknek a konferenciákon való megjelentetéséhez, utazáshoz, kutatási költségekhez is hozzá tudunk járulni, tehát tulajdonképpen az ösztöndíjak részben valóban a hallgatónak az egyetemi létéhez járulhatnak hozzá, és nem feltétlenül az egészet a kutatásra kell fordítani, hiszen ahhoz további finanszírozást tudunk hozzárakni.
Akkor ezen mentén eszembe jutott, hogy alapvetően TDK-ról beszélünk, de hogy a cím az volt, hogy tehetséggondozás, és hogy egyáltalán a tehetséggondozás az nem csak a TDK tevékenységben merülhet ki, akár az egyetem berkein belül, hanem minden olyan mentori diák viszony, ami ugye azt erősíti, hogy az ő képességei valamilyen irányba fejlődjenek, és nemrég zajlott például a Tanítóképző Intézet és a PKK rendezésében egy tanítási verseny, ami, hogyha már ugye pedagógus képzésről beszélgettünk, ami nem egy kutatási tevékenységnek a produkciója volt, hanem ugye kifejezetten egy közoktatási tanórának a megtartása, ami, ha már ő pedagógus lesz, ugye ezen a területen is megmérettetheti magát, tehát, hogy érdemes ezen a téren is szétnézni, hogy a tehetséggondozásban, a felsőoktatásban is vannak olyan versenyek, amelyek nem feltétlenül írott pálya műnek a beadását, hanem valami tevékenységgel tudnak részt venni. Biztos vagyok benne, hogy ez akár a gazdasági területen, vagy bölcsész területen, tehát amikor vizuális téren ugye művészeti alkotásokat mutatnak be, tehát hogy ez is része a tehetséggondozásnak, tehát érdemes ezeket a lehetőségeket is keresni, vagy ezekbe bekapcsolódni, hiszen mondjuk egy ilyen tanítási verseny a mi esetünkben nyilván koncentrált figyelem volt a felkészülésre, a tervezett készítésre, a bemutatásra, és hát olyan szárnyalásokat láttunk, amit amikor elsőként láttuk először tanítani ezeket a hallgatókat, akkor nem így tanítottak, és most így negyedéven látjuk azt a változást, amiért azt mondjuk, hogy megérte a 3,5 évnyi közös munka eddig, és reméljük, hogy megállják majd helyüket a életükben valamelyik közoktatási intézményben is. És ez is fontos része a tehetséggondozásnak, hogy azokat a képességeket erősítjük, és motiváljuk őket, amelyek majd szükségesek, hogy sikeres életutat járjanak be.
Igen, és ennek ugye lesz folytatása, hiszen a természettudományi karon is lesz majd ilyen tanítási verseny, tehát érdemes ebben is gondolkozni. Illetve ugye, ha komplex módon kezeljük a tehetséggondozás, már volt rosszul, hogy ez mentor-diák viszony, kutatói közösség, vagy inkább azt mondom, hogy vizsgálódási közösség, ehhez akkor igen szorosan hozzátartozhatnak a különböző utazások, ösztöndi lehetőség, akár a külföldi kapcsolatok irányából is. Ugye szó van az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatainak erősítéséről is, és hát ne felejtsük el, hogy egy-egy mobilitási ablakon keresztül a diákokat témavezetőként tudjuk segíteni külföldi kutatási kapcsolattal, akkor olyan területet ismer meg, vagy inkább úgy ismeri meg az őt érdeklő területet, ami teljesen kinyithatja a világot, igazából komolyabb tét nélkül, és ezt hazahozva ez sok-sok ajtót megnyithat előtte. Ezt is nagyon fontosnak tartom hozzá. Akkor ha apró pénzre váltjuk, akkor ebből konferencia megjelenések lehetnek, ismerkedések akár korosztályban, akár más kutatói közösségben hallgatókkal, és akkor ez is bővítheti mind az ismereteket, mind az ismeretségi kört a hasonszörűek között. Kérdés az, hogyha elindítunk egy ilyen kutatási programot, akkor kiket keresünk?
Most ha szerintem minden kari struktúrában így működik, hogy a hallgató alapvetően abban az intézetbe indul el keresgélni, amelyikhez a szakja tartozik. Mi esetünkben ez azt jelenti, hogy vagy engem, vagy Dr. Csik Noémit szokták megkeresni, és akkor azt mondják, hogy érdekli őket egy téma, ugye a tanítóképzés az elég alapozást jelentett, hogy az anyanyelvi nevelésen keresztül a testnevelésig, pedagógia, pszichológia területek, művészeti területek, és akkor, amikor megvan a témájuk, akkor mi javasoljuk, hogy kit keressen meg konkrétan, és akkor vagy viszi a témáját, vagy csak az érdeklődését, hogy akkor ez a terület érdekli, és akkor együtt konzultálnak a leendő témavezetővel arról, hogy akkor ez milyen kutatási irányt fog jelölni, és hogyha megtalálják a közös metszetet, akkor ugye elindul egy kutatás. Tudjuk még a karon belül pont az NTP pályázat kapcsán támogatni a hallgatóinkat két kurzussal, az egyik ilyen előadás technikához kapcsolódó, ami egyszerre a mások elé való kiállást segíti, másik oldalról pedig az előadói képesség, illetve nyilván maga az előadás szerkesztésének a mikéntjét emeli ki, és van egy self-coachingos rész, ahol egy kicsit ez az önmenedzselés kerül előtérbe, illetve van kutatásmódszertani kurzus külön, ugye minden képzésben eleve van, ami kifejezetten valamelyik statisztika elemző szoftvernek a használatát és az adatfeldolgozást segíti elsajátítani a hallgatóknak, akik elég bátrak, hogy ezt vállalják. Nyilván ezeket akkor hirdetjük, és azért az a tapasztalat, hogy magas érdeklődésre nem tartanak számot, tehát először sokan érdeklődnek, utána, amikor valójában megvalósul a kurzus, akkor megijednek. De ezeket tudjuk kínálni, hogy a témavezető mellett akkor maga a kar is kínál fejlesztési alternatívákat, és hát nyilván ezt segíti azt, ha eljut egy konferenciára, vagy eljut egy OTDK konferenciára, akkor maga biztosabb legyen a kiállása az adott hallgatónak. Ez egy szerintem nagyon klasszikus probléma, hogy félnek kiállni mások elé, félnek megszólalni. Elmondom, mi is féltünk, tehát nem így születtünk, hogy ez annyira bátor tett volt a részünkről, de mi is megtanultuk, tehát hogy ez egy tanulható és fejleszthető képesség, valahol egy picit az önmagunk legyőzése, amikor ki kell állni és beszélni, mint most.
Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy nem kell mindenkinek a legmagasabb szintű statisztikát beletenni, nehogy most ez legyen az ijesztő a hallgatók számára. Ezen kívül van egyetemi szinten is meghirdetve két TDK kurzus, ahol kifejezetten a tudományos diákköri munkát kutatás segítő előadások hangzanak el, illetve hát részben a mentorral való közös munkát díjazzuk. Ugye ezek választható tárgyak, szabadon amiket, hogyha fölvesznek, akkor ezért is kaphatnak plusz kreditet, tehát ez is lehet egy pozitívum. Ugye még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az első kezdeti lépések tulajdonképpen arról szólnak, hogy a hallgató ismerkedik a témával, elkezdi a megfigyeléseket, vizsgálatokat, amelyek őt érdeklő témában előjönnek, megtanulja ezeknek az alapjait, és akkor, ha tetszik, akkor viheti tovább. Tehát, hogy nem kell még itt sem azt érezni, hogy akkor itt kijelölt utam van, és csak ezt az egyet lehet csinálni, semmi többet. Volt már olyan hallgatónk, aki akár három témavezetőt is megjárt, mire oda jutott, amit szeret, sőt, éppen tegnap néztem, érdekes dolog, egykori ekvádori hallgatónkat, aki doktoranduszként találtam meg később egy másik egyetemen már, és az érdekes az, hogy innen tőlünk indult BSC-s hallgatóként, nálunk TDK-zott először, és a mostani témája teljesen eltér a maitól, de ugyanúgy maradt a földrajzhoz kapcsolódóan. Látható, hogy a kifutás az nagyon sokféle lehet, és ez nem jelent egyirányú elkötelezettséget, hanem inkább lehetőségek tárházát jelenti a jövőre nézve, hiszen a képességek sok helyen használhatóak, ahogy ezt ma már elmondtuk. Megvan a nagy egymásra találás, és akkor az a kérdés, hogy amikor jöttek az első eredmények, vagy jönnek az első eredmények, akkor kezdjünk vele. Előtte azért, hogy a természetföldrajzon, vagy egyáltalán a természettudományokban, tehát a mi TDK területünkön, ugye a terepi vagy, és a labormunka olyan, ami erősebb, tehát ezek után érdeklődő hallgatók szoktak jönni TDK-zni, és tényleg nagyon izgalmas témák az etológiától, az élelmiszer kémián át, geoértékekig, a különböző térbeli társadalmi problémákig, vagy akár meteorológiai fényszennyezési jelenségekig, hogy a fizikát is említsük. Sok minden előfordul, és ne felejtsük el a mozgásos tevékenységeket. Ugye hozzánk tartozik a Sporttudományi Intézet is, és ott is számtalan téma lehetőség kínálkozik, nem csak a versenysport, hanem a rekreáció témakörében is. Tehát ezek mind-mind föllehetőek, és ezek bármelyike után érdeklődik a hallgató, akkor elkezdheti a munkát, és ahogy az előbb utaltál rá, nem kell leragadni egy tanszéknél. Legutóbbi TDK hallgatónk, például Lakó Judit tanárnővel közösen dolgoztunk egy térbeli tájékozódási képesség fejlesztő munkának a kialakításán, és úgy gondoljuk, hogy sikeres volt az együttműködés, tehát ezek a továbbiakban is fennállnak. És azt se felejtsük el, hogy ha egy-egy témavezetőnek van kutatóintézeti vagy kutatócsoporti kapcsolata, akkor a hallgatót ebbe bevonva még több lehetősége lesz. Gondolok itt például földrajz szakmódszertani kutatócsoportjára az akadémiának, amelyhez ugye mi is próbálunk hozzátenni egy kicsit, és ez egy olyan országos kutatás, amelynek reméljük, hogy az eredményei hozzásegítenek a térbeli tájékozódásnak, illetve a térészlelésnek a fejlesztéséhez több korosztályban.
Ha már Laci elmondta a kari kínálatot, akkor, hogy én sem maradjak le, akkor ugye a pedagógia karhoz tartozik, hogy a pszichológia, Neveléstudományi Intézet, a Gyógypedagógiai Intézet és a Tanító és Óvóképző Intézet, tehát nyilván mi a pedagógus képzésnek ezen területeit tudjuk megtámogatni, és olyan vizsgálatokat, amelyek elsősorban vagy csecsemő, óvodáskorú, kisiskolás, és nyilván felső tagozatos gyerekeket érint, akár a gyógypedagógia, akár a pszichológia, akár a neveléstudomány, vagy valamelyik szakmódszertan oldaláról. Tehát ezek tartoznak ehhez a karhoz, de amikor hozzánk fordulnak és határterületeket érintünk, akkor általában kettős témavezetést javaslunk egy másik karral kalöltve. De hogy mindenki jó valamiben, tehát hogy amikor a hallgató ott ül a székében, hogy én úgyis alkalmatlan vagyok rá, akkor adjon egy esélyt magának. Induljon el, vegye a bátorságot, és hagyja, hogy megtörténjenek a dolgok, és majd közben, hogyha nem lesz kiugró eredménye, ő akkor is több lett vele mindennel, amit megtett annak érdekében. Jöjjön és próbálkozzon.
Azt a gondolkodást, ami a kutatás alapú fejlődéshez kapcsolódik, vagy fejlesztéshez kapcsolódik, az egyik legjobban az általad említett tanítószak reprezentálja, ahol ugye sokféle terület, sokféle képességét veszük, pedig talán az éjszak, azaz az új természettudomány környezet, vagy megújult természettudomány környezet tanárszak lesz, ahol megpróbáljuk az egységes természet tehát átláttatni a leendő tanárjelöltekkel, és az ehhez tartozó komplex gondolkodás a természettudományos törvények megismeréséről, megismertetéséről, az mind kutatási, mind pedig majdan a tanári pályán egy nagyon fontos képesség lesz. Úgy ott jártunk, hogy megbeszéltük, mely témákra lehet, illetve hogyan lehet jelentkezni. Ugye ennek is vannak határidői, hiszen minden fél évben van egy intézményi TDK, amely általában TDK körönként, esetleg karonként konferenciákkal zárul, és ezeken a konferenciákon mutatják be a hallgatók első eredményeiket. Ugye nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy rögtön egy kész dolgozattal kell jelentkezni. Az első eredmények valóban azt jelentik, hogyha az első vizsgálatok eredményesen zárultak, és jött valamilyen érdekes dolog, akkor ezeket már be lehet mutatni egy-egy előadással, és ha ez megérik, akkor lesz majd egy olyan házi TDK, amíg a hallgató-hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, ahol már dolgozatot is kell készíteni, és ezzel a dolgozattal lehet kvalifikálni az OTDK-ra. Ugye az OTDK az két évente zajlik, mégpedig páratlan években, tehát most volt 23-ban, ahol egyetemünk hallgatói kifejezetten eredményesen szerepeltek, és a következő 2025-ben lesz, a 16 szekció van, és ebből a két kar hallgatói akár több szekcióban is érdekeltek lehetnek. Ugye neveléstudományhoz kapcsolódó szekció is van, fizika, földtudományok, matek is, de van kémia is,
és biológia.
Külön biológia is, ugye sporttudomány is, tehát sokfelé lehet jelentkezni. Valaki már oda jutott a házi TDK-n, hogy előadott, akkor itt a zsűri fog véleményt mondani arról, tovább juthat-e az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Ugye ez egy fontos lépés, hogyha a zsűri továbbjutásra alkalmasnak javasolta, akkor jön a felkészülés, ahol a vélemények alapján még lehet finomítani a dolgozatot, átírni egy-két dolgot, és ezután jön az adminisztráció. Ez egy fontos lépés, mert enélkül még nincs érvényes TDK jelentkezés. Ez minden évben januárban szokott megtörténni, változó, hogy melyik tudományterületen, illetve melyik szekcióban pontosan mi a dátum. Itt van egy nevezési lap, van egy dolgozatfeltöltés, és hát különböző mellékletek attól függően, hogy ki melyik szekcióban indul, amelyek mind azt erősítik, hogy a hallgató saját munkája kerüljön értékelésre. És ezt kiemelném, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, akár még oktatókban is lehetnek kétségek. OTDK rendszere úgy épül föl, hogy a hallgatói tehetséggondozásnak a fórumaként funkcionálnak ezek az országos konferenciák, tehát az, hogy ki melyik egyetemről jött, kinek mennyi az egyetemi kutatási háttere, az úgymond nem kell, hogy befolyásolja a TDK-nak az eredményességét, tehát mindig azt fogják összehasonlítani a zsűrik a különböző tudományterületen, hogy a hallgató mit tett bele a kutatásba, az mennyire újszerű, ahhoz tartozóan az ő képességei mennyire jók, mennyire látszik a fejlődés, és lehet, hogy valahol több pénz van, vagy nagyobb kutatócsoportban vesz részt a hallgató, de például a mi szekciónkban, a fizika, földtudományok, matematikában olyan mellékleteket rakunk hozzá, ahol nyilatkozni kell a hallgatónak arról, hogy mit végzett ebben a kutató munkában, és látszik, hogy egyértelműen a hallgató eredményeire fókuszálunk, és ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog. És hát ha már megvolt a jelentkezés és a dolgozatfeltöltés, akkor következik egy bírálat, ahol már országos bírálók vannak, ez is egy picit változik a szekciókban, hogy hol hogyan zajlik, és akkor az országos bírálatok után jön a konferencia, általában ugye április hónapban van, ahol tulajdonképpen március végétől április végéig tart a 16 területen szerte az országban a konferencia sorozat, ahol amellett, hogy a hallgató megmutathatja a tudását, tényleg nagy buli az egész, legalábbis aki úgy éli meg, de úgy gondolom biztatva a hallgatókat, hogy ezt úgy lehet megélni, hiszen akikkel együtt vagyunk egy szekcióban, vagy egy tagozatban, a szekción belül is, azok mind hasonló érdeklődésűek, és tényleg szövődnek barátságok. Sokszor látom akár jövendőbeli doktorandusz hallgatókon, akik más kutató területről, vagy más kutatási területről, más egyetemről kezdő hallgatókat barátként üdvözölnek, és akkor segítik egymást a jövőben. Tehát ez nem csak egy ilyen elméleti dolog, hanem valóban léteznek barátságok, amelyek az OTDK döntőn szövődnek. Arról beszéltünk, hogy TDK konferencia, ugye oktatói oldalról az is hozzátartozik ehhez, hogy jó OTDK konferenciát szervezni, bár nagyon sok munka, de hogyha egy egyetemnek sikerül OTDK konferenciát szerveznie, az akkor a tehetséggondozásnak a láthatóságát emeli meg, és akkor mindenki az adott egyetemre figyel, az adott tudományterületen, vagy tudományterületeken, és ez fontos, hiszen mi is meg tudjuk mutatni magunkat. Ugye ilyen volt, hogy a hozzánk kötődött, mondjam, 2019-ben Egerben a fizika, földtudományok, matematika szekció, ami nagyon sok kutatói kapcsolatot is hozott a kollégáknak, és mindenki látta, hogy itt is nagyon komoly munka folyik, és ez úgy gondolom, hogy erősítette az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek is a hírnevét, illetve azt, hogy bátran lehet itt közös munkákban gondolkozni. A kérdés az, hogy mivel lehet biztatni a hallgatókat akkor arra, hogy mindenképpen ide jöjjenek, és próbálják ki magukat a tehetség gondozásban, illetve a TDK területén.
Az, hogy ezzel csak nyerhetnek és veszíteni valóik igazán nincs, mert bármikor kiszállhatnak, ha úgy gondolják, hogy nem kell, de mindent, amit tanultak, és mindent, amit tapasztaltak, azzal többek lesznek.
Azt hiszem, ez jó zárszó. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy meghallgattatok, és biztatunk benneteket, hogy ne habozzatok, keressétek a témavezetőket, és beszéljetek meg egy-egy jó témát. Köszönjük!
Köszönjük! Eszterházi Podcast.